Lélekhangsáv. Délutáni beszélgetés az élet és a lélek dolgairól egy csészetea mellett. Riha Zsófit, a Lélekhangsáv házi asszonyát hallják. Állandó beszélgető társam, Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus. A mai adás az Én határok birodalmába vezet el bennünket. Minden adást egy verssel vagy idézettel kezdünk. Szeretnénk ezt ajándékként mindig felváltva hozni a podcast hallgatóknak. Imre, mit hozott ma a hallgatóknak?
Én egy kiváló Erich Fromm idézettel készültem. Jó diák módjára, Zsófi. Jó napot. Tehát az idézet. Sem a jó, sem a rossz eredmény nem jön létre magától, vagy előre meghatározott módon. A döntés az ember kezében van. Azon múlik, hogy megvan-e a képessége, hogy komolyan vegye önmagát, az életét és a boldogságát. Hogy kész-e szembesülni saját maga és a társadalom erkölcsi kérdéseivel. Azon múlik, van-e bátorsága ahhoz, hogy önön maga legyen. Zsófi, hogy hatott ez a nehéz vagy épp felemelő pársoros?
A jó rosszal nekem mindig gondom van. Ugye ebben szocializálódtunk, hogy az emberek a jó és a rossz mentén helyezik el magukat. Ad abszurdum, már gyerekkorban belénk nevelik, hogy ha nem vagyok jó, akkor csak rossz lehetek, vagy ennek az ellenkezője, hogy bezzeg a Juliska jó volt. Egy ilyen kitekintéssel is szoktak a szülők élni. Bezzeg neki megy, nekem nem, akkor nyilván én csak rossz lehetek. Én erre nagyon kényes vagyok, és az én rendelőmben, dolgozomban van egy kerekasztal. Nem véletlenül díszletszerűen működik, hogy el tudjam mondani azt a bizonyos mondatot, hogy az asztalom innen se nem jó, se nem rossz, és a túloldalról sem jó vagy rossz az asztalom, hanem 360 fokban tudnánk róla beszélgetni, különböző jelzőket adva, és még a lábairól nem is beszélgettünk. Tehát, hogy az emberek tényleg nagyon szűken egy vonal mentén próbálják elhelyezni magukat, és ez nagyon szorongóvá teszi az embereket. Tehát én azt gondolom, hogyha mernek nagyobb rugalmassággal létezni önmaguk fele, önmaguk definíciója fele, hogy a jót mire tudja helyettesíteni. Kellemes, különleges, más, teljesen mindegy, csak kezdjen el más jelzőket használni. Nyilván akkor már benne vagyunk abban, hogy ez egy önismereti folyamat.
És akkor kérdés az, hogy a jó és rossz minőség, ha ezt mondjuk minőségnek hozzuk be, egy harmadikat tudunk-e kreálni, az pedig az igaz minőség. Tehát szoktam mondani, hogy ugye megy itt az örök polémia, diskurzus, vita, disputa, hogy akkor mi a jó és mi a rossz döntés példának okáért, és nem, a tévő, a titkos összetevő, amiket sokan keresünk, az, hogy tudok-e igaz döntést hozni. Viszont a dolgok bonyolultak, mert hogy van az úgy, hogy én hozok egy rossz döntést, de az volt az igaz döntés. És akkor hosszabb távon az igaz döntés az tulajdonképpen önazonos marad, és én maradok, és nem érzem azt, hogy elárultam valamit abból a, ha tetszik, értékrendből, amit hozunk otthonról, amiben felnőttünk, ami a világnézetünk, amit képviselünk, vagy akár az, hogy ami a jövőben mutat, hogy de én abba az égtájba szeretnék révbe érni, és ahhoz keresem ezeket az igaz kis puzzle darabokat. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
Ez azért is nagyon fontos, mert amikor az ember szeretné, úgy nagyon sokan jönnek hozzám, és azt mondják, hogy de Zsófi, ez jó lesz nekem? Nyilván erre az a szemtelen választanom, hogy én azt nem tudom, hogy mi lesz neked jó. Nekem ez az asztal innen vagy jó, vagy nem jó, és akkor megint visszatérek ez a szimbólumomhoz. És az igaz, amit ön mond, hogy lesz az ember elég hiteles önmaga számára. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez nem volt a legjobb döntés, de akkor ezzel van dolgom. Tehát én mindig megpróbálom odáig kinyitni a teret a hozzám fordulóknak, hogy ez egy, mindig van Y elágazás az életünkben, mint egy nagy tölgyfán vannak ági elágazások. Az egyik nem jó vagy rossz, hanem hogyha arra megyek, akkor azt fogom megtapasztalni. Ha erre megyek, nyilván mást fogok megtapasztalni. Nagyon érdekes, tegnap hallgattam egy nagyon okos emberrel, egy professzorral, amúgy genetikáról beszélt, hogy az egypetélyű ikrek sem egypetélyű, mármint, hogy nem ugyanazt a karaktert, nem ugyanazt, hogyha másképp nevelődnek, akár szét is szedik őket, akár hogy egypetélyűek voltak, a környezet hatása által teljesen más minőséget, más meglátásokat, más elvárásokban nőnek fel, akkor másként fogják önmagukat egy idő után definiálni. Pedig egypetélyűből indultak. És ez nekem valahol nagyon szépen visszacsengett oda, hogy jó, akkor menjen azon az úton, tapasztalja meg, az semmi gond. Ha van rá mód, akkor úgyis visszajön legalább gondolatilag egy elágazásig, és azt mondja, hogy oké, ott megtapasztaltam valamit, nem arra vagyok kíváncsi, megnézném ezt a másik utat is magamnak.
És akkor ehhez egy gyakorlatot szerintem hozzunk be, hogy bárki, aki most hallgatja a beszélgetésünket, gondoljon a nevére, a saját nevére, a fő nevére, a két nevű barátainkat innen is üdvözöljük, hogy most mondom a sajátunkkal, hogy mit jelent az, hogy zsófiság, vagy hogy imreség. És mondjuk ez a gyakorlat úgy is kinézhet, hogy este, ha valaki csinál még ilyet, hogy esti ima, akkor azelőtt vagy után, vagy valaki a pozitív pszichológiában hisz, és azt mondja, hogy hála gyakorlatot csinálok, de lehet csak egy naplót, vagy összegzi a napját, hogy mi volt ma, de lehet, hogy éppen sorozatot néz, és a kedvenc sorozata után, de tegye föl a kérdést, hogy ma, mondom megint a mi nevünkkel, hogy Zsófiként Zsófi voltam-e? Imreként én Imre voltam-e? És hogy az mit jelent, nyilván ezen el kell gondolkodni, mert ez most így hirtelen jön az éterből, hogy úristen, mit jelent így a nevem? És egyébként a nomen est omenben ki hisz, tehát a nevében a végzete, tehát hogy ez hogy működik. Egy álmomat megosztanám, nem úgy álom, hogy szeretnék oda elérni, hanem hogy álom, évekkel ezelőtt talán, mert egy évtizede is. Azt álmodtam, hogy egy nagy csarnokban vagyok, és az Úr színe elé járulok halálom után. És azt kérdezte az Úr, hogy Imre, miért nem voltál Imre? Mire a válasz az álombeli Imrétől? De hát az voltam, mire az Úr papíron igen. És aztán az álom már kezdett bonyolódni, úgyhogy nem folytatom, de ez a veleje, és ez engem nagyon inspirált akkor, és mind a mai napig most is előhozom ezt, hogy tényleg mit jelent az, hogy én megélem önmagamat, és mi a dolgom, feladatom, és most nem csak munkaerőpiaci értelemben, hanem akár magánéletileg, hogy a szerepeimet nézem, hogy mondjuk a családi dolgaimat, hogyha az imreségben ott van már az apaságom, akkor az Imre, mint apa, az mit is jelent nekem, ezen elgondolkozom-e, vagy csak gályázok és a mókuskereket forgatom hétről hétre?
Ez azért nagyon izgi, mert az emberek sokszor, ha nincs a szülői, a transzgenerációs háttér rendbetéve, akkor bizony-bizony mutogatni szoktak visszafele, hogy hát, hogy milyen nevet választottak nekem, hogy tudok-e azonosulni azzal, vagy nem tudok azonosulni vele. Mondjuk nálunk például három Kornélia van. Én most lelövöm a poént, mert én Riha Kornélia Zsófia vagyok.
Ezt nem mondja. Én ezt ennyi éve ismerem, és nem tudom a titkot.
Erre az adásra tartogattam.
Igen, igen.
Szóval, hogy nálunk három Kornélia van, ezen kívül három Sándor is előfordult egymás után, és ez különben a régebbi világ, tehát a régebbi korokban, ez ugye nagyon is meghatározó volt, hogy egy apa után, ha fiú születik, akkor nyilván az apa nevét kapja. Én ezt akár saját magamon keresztül nagyon sokáig kerestem, hogy én miért nem tudok ezzel azonosulni, hogy Kornélia. Tehát, hogy egy darab, egy mol per milligram nincs bennem a kornéliaságból, azt gondolom. Bár azon után, hogy én ezt megpróbáltam rendesen megdolgozni, aztán mégiscsak megtaláltam magamban, hogy mi dolgom van ezzel nekem. A Zsófit azt el tudom vállalni, és szeretem, és felvállalom, és élem, és igen, ez olyan Zsófis, ahogy én működök. A Kornéliával nagyon sokáig nagy harcom volt, hogy főleg úgy, hogy Nelli. Mert hogy az én édesanyám, meg az én nagymamám is Nelliként működik, mint Kornélia, illetve hát nagymamám már csak működött. Na, ezt pláne nem találtam magamba. És hát nyilván 18 éves koromig az iskolában, mivel ez volt az első neve, mindenki Nellizett. És baromira nem találtam magamat ebben az egészben. Tehát, hogy ez egyrészről egy családi, mondjuk azt, hogy lehet teher, egy név, lehet egy áldás, mert mondjuk egy édesanyja nagyon beleérez, hogy annak a gyereknek milyen nevet hozzon, és ebben nem akarom túlságosan túlmisztifikálni a dolgot, de mégiscsak azt gondolom, hogy valahogy az édesanyák, ahogy a szüléshez közelednek, lehet, hogy már otthon apukával megbeszélték, hogy mi lesz a gyerek neve, de van úgy, hogy egy édesanyja akkor érez rá, és azt mondja, hogy de inkább nem tudom én, Jenő. És akkor ez úgy valahogy hat a gyerekre, hogy A, meg is kapja azt a nevet, ami úgy belülről megérkezett az édesanyából, vagy nem kapja meg, de lehet, hogy becenévként szólítják, úgy, tehát valahogy mégis lesz egy ragadvány neve, egy bece neve, egy lélek neve, ahogy szoktam mondani. Tehát, hogy ez megint az önismeretnek a nagyon nagy bugyrába tartozik, hogy mit kezdünk azzal, hogy mitől lesz valaki Zsófi, vagy mitől lesz Imre valaki, és hogy azt ő szereti-e, és hogy ezt meg kell belülről keresni, hogy én ezt szeretem,
vagy... És meg tudom-e szeretni a saját nevemet? Tehát, hogy van egy érdekes sztori ehhez, járt hozzám egy fiatal egyetemista srác, nyilván nem az eredeti nevét fogom mondani, most kreálok egyet, legyen mondjuk Horváth Zebulon Aladár. És nagyon érdekes, hogy ő volt az Aladár mindenkinek, tehát ez volt úgymond a főneve, az egész rokonság, általános iskola, gimi, és aztán ahogy nagyon sokan, mikor gimi után a Nagy Budapestre felutaznak, és az egyetemet már a fővárosban viszik, ő azt mondta, hogy vált. És mindenkinek eztán úgy mutatkozik be, hogy ő a Horváth Zebulon, az Aladárt pedig elhagyta. És létrejött egy nagyon érdekes ilyen, azt nem mondom, hogy kettős identitás, de hogy mégiscsak egy ilyen, ebben a tekintetben ez egy ilyen kettős szerep. És amikor leszállt otthon a vonatról, akkor újra Aladárként, amikor meg Budapestre ért, és a közigazgatási határon átért, itt egy fotocella, akkor meg átlényegült Zebulonnál. Nagyon-nagyon érdekes ez. Aztán utólag kiderült, hogy később küzdött ezzel, mert hogy két élete lett. És amikor a két élet szeparáltan van jelen, az nem probléma. De amikor valaki ismeri őt Zebulonként, valaki Aladárként, és elmentek mondjuk, most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, bulizni az éjszakába, akkor most akkor ő a régi Aladárunkkal bulizunk, vagy akkor hogy van ez? És nagyon megkavaródott. Tehát ami jó ötletnek tűnt, szoktuk mondani az elején, később visszanyalt egy picit a fagyi.
Igen, és én azt gondolom, hogy a hallgatóknak az én határok birodalmát ígértük, abszolút benne vagyunk, azt gondolom. Egy picit tágítsuk a teret, hogy mi az, hogy határ, és hol kell nekem határt húzni. Tehát, hogy akár úgy, hogy szólítsanak, tehát, hogy van egy belső határ, amit magam fele, és van egy nyilván egy külső határ, hogy a világ eddig jöhet, és nem. Én ezt mindig úgy szoktam nevezni, hogy rakjuk ki a stopptáblát. Vagy a lábunkat, hogy eddig jöhetsz világ, és nem tovább. És ezt nagyon nehéz meghúzni, pláne a neveltetést, ugye ő nem említette, hogy de mit hozunk otthonról. Nagyon sokan, ugye, nyilván abban nevelődtünk, hogy de először is hálásnak kell lenni, hogy felneveltek, tehát akkor már tartozunk, már adósságunk van visszafele. Ez már is kötelez valamire, hogy én akkor sem merjek nemet mondani az én szüleim fele, ha amúgy bennem már megszólalna a nem mondás igénye. Ezt persze a dac korszakban a kicsik nagyon tudják, hál' Istennek, tehát ugye ez az első, ami megjelenik ugye a dac korszakban, hogy nem. És akkor ezt a szülők valahogy nem akarják, tudják komolyan venni, hanem letörik a gyerekben. Te nem mondhatsz olyat, hogy nem. És aztán ez el is csitul benne, jönnek más fontosabbnak tűnő részek, és utána nyilván jön a kis és nagy kamaszkor, amikor megint mer és tud és akar nemet mondani, és ott megint szembesülni fog azzal, hogy ezt letörik benne, vagy már tiszteletben tartják, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy igen, nekem a másik mondhat nemet, ad abszurdum, hogyha ez nekem fontos, akkor indokolja már meg, és el fogom fogadni, de nekem egy nemet is el kéne tudni fogadni. Vagy nekem úgy, hogy nekem mondanak nemet, és azzal mit tudok kezdeni. Nem, nyilván nem kell megsértődni.
A jelenlévők ugye mindig kivételek, így a hallgatók is, viszont egy kicsit provokáljuk azért itt a társaságot, hogy mikor játsszuk ki mi magunk, mondjuk szülőként, vagy velünk szemben mikor játsszák ki a bűntudatkártyát. És ennek van egy szociokulturális, szépen mondva, tere, a negyedik parancsolat, ugye a tiszteld apádat és anyádat, Csak hogy itt én mindig behivatalom, kettőnk nagy kedvence ugye a Susan Forward, a mérgező, már sokszor, a mérgező szülők a könyvének a címe, és sokszor már ez a könyvcím is ilyen úristen kísérleti atomrobbantással ér fel, mikor mondjuk a serdülő kamasz ezt merheti-e olvasni, vagy be kell rejteni egy másik borító mögé, mert az anya, ha meglátja, vagy az apja, hogyha úristen, akkor engem rossz apának, rossz anyának gondolsz, ugye, tehát akkor rögtön elindulnak ezek. No, mit mondott a Forward? Úgy nagyjából tudom idézni, hogy a tiszteld apádat és anyádat, van, nagy különbség van a között, hogy azért tisztelj minket, mert mi is tisztelünk és szeretünk téged, vagy azért, mert mi a szüleid vagyunk, és hatalmunk van fölötted. Tehát, hogy ugyanaz a szép szóval narratíva, de hogy töltöm meg érzelmi tartalommal. És azt gondolom, hogy ha az utóbbiről van szó, hogyha ez egy uralkodás, és mint egy tulajdon, ugye a Popper Péter mondta anno, hogy a gyerek nem tulajdon, és hogy nem lehet kisajátítani. És hogyha egy szülő kisajátítta a gyereket, hogy az már pedig az enyém, és tessék azt csinálni, amit én mondom, még hogyha 32 éves is mondjuk Ubulka, akkor itt vannak a bajok, mert hogyha ugye én határok, a gyerek elkezdi megvédeni a saját érdekeit, a saját igényeit, vagy csak a saját kedvét, akkor ebből giga konfliktusok lehetnek, mert miért nem teszed azt, amit én elvárok tőled szülőként? Neked az a kötelességed.
Igen, itt régebbről van egy rossz mondat, hogy amíg az én kenyeremet eszed, vagy amíg az én asztalomról eszel, addig te nem.
Bizony.
Ebben sokan felnőttünk, ebben a mondatkörben, és a mai napig azt gondolom, hogy sok-sok, ahogy ön mondta, természetesen a hallgatók kivételek, de sok-sok olyan lélek szenved ebben a történetben, hogy én nem mondhatok, akár egy idő, ugye megmagyarázok, hát idős már az anyukám, hát nem mondhatok neki nemet. Vagy az apámnak, hát kitagad. Hát voltak régen ilyen mondatok, hogy ha te ezt mondod nekem, fiam, én kitagadlak téged. Tehát, hogy olyan keményen, határozottan elutasították a gyereknek az igényeit, a szükségletét, és hát nyilván ma is sajnos vannak ilyen szülők. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az értő figyelem, az borzasztó fontos, hogy ott legyen, hogy tényleg figyeljek már a másikra. Tehát valóban szüksége van a gyereknek arra valamire? Tehát, hogy csak úgy zsigerileg rögtön azt mondom, hogy nem, mert én vagyok a valaki, én vagyok anya vagy apa. Vagy meghallgatom, és akkor átbeszéljük. És lehet, hogy oda jutunk, hogy amúgy igen lesz a válaszom, csak értsem, hogy ebből ő mit szeretne kihozni. És erre nagyon sokan nem szánnak időt, hanem mert ő azt mondta, hogy nem, akkor az úgy van, hogy nem. Mert én mondtam, anya.
És ez néha az érzésekre is rávetül. Csak egy nagyon egyszerű példát, hogy ha ide hozunk. Anyu, fázom, az nem létezik. Te nem fázhatsz. Hát most, és akkor mondja a racionális érveit, és persze lehet, hogy néha találgat, és nem fázik. De és mi van, ha tényleg fázik? És ez csak egy egyszerű fázás, de mi van akkor, hogyha jönnek a komplikáltabb, bonyolultabb érzések, és hogy mondjuk én szorongok. Hát az én fiam, mondja büszke ap, az én fiam nem szorong, nem, szedd már össze magad, de ő szorong. És akkor ugye erre mondja a tranzakcióanalízis, hogy létrejönnek úgynevezett helyettesítő érzések. Nekem a kedvenc példám az, hogy nagyon sok magyar családban ugye a düh az le van tiltva, dühös nem lehetsz, és akkor az autentikus dühömet a család miatt, anyám, apám miatt, a rendszer miatt lecserélem mondjuk szomorúságra. Ugrunk az időben, 20 évvel később, ilyenkor mondja mondjuk egy másik családból származó partner, hogy veled még egy rendeset veszekedni sem lehet. Mert ahelyett, hogy egy kicsit kiadnánk a feszkót, és hogy ütköztetnénk, félünk a konfliktusoktól, a vitáktól, hogy ütköztetnénk a belső tartalmakat, én inkább szomorú leszek. Hát nem ezt vártam, és összeroskadok. De még egy autóbalesetnél is, hogy belénk jönnek, és ahelyett, hogy rászólnánk, hogy úgy kiadjuk, akkor végtelen csalódottságot él meg mondjuk az ilyen karakter, hogy hát most akkor összetörték a kocsiját, és ezek a helyettesítő érzések nagyon sok kalamajkát okoznak, mert eltávolítanak önmagunktól.